Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Üdvözlöm az Új Egyenlőség piros podcastjának hallgatóit. Ebben a beszélgetésünkben folytatjuk Földes György a baloldaliságról szóló a Népszavában március 7-én megjelent, tehát a Népszava a szép szó mellékleteként megjelent dolgozatának a megbeszélését a szerzővel. Köszöntelek, Gyuri, ismét itt az adásban.
Köszönöm a meghívást ismét.
És az a tervünk, hogy ezúttal kifejezetten a magyar helyzetről, mármint a baloldal magyarországi helyzetéről, vagy a magyar baloldal helyzetéről fogunk beszélgetni, mert ez az írás erről is igen nagy terjedelemben szól. Hadd kezdjem egy személyes felütéssel, hogyha megengeded. Van egy közös élményünk abból az időből, amikor te a 20 év után című sorozatát szerkesztetted a Napvilág kiadónak, a Politika Történeti Intézet és a Napvilág közös sorozatát, és abban engem ért a szerencse, mert hogy te fölkértél erre, hogy az MSZP 20 évéről írjak egy könyvet, és amikor én leadtam a kéziratot, pontosan amikor írtam a kéziratot, akkor nyilván megnéztem, hogy mi szerepel a sorozat korábban megjelent köteteiben, hiszen ez már a sorozat egyik legutolsó darabja volt, amit tőlem kértél. És én azt tapasztaltam, hogy tényleg mindegyik könyv a 20 évről szól. És amikor leadtam a kéziratot, akkor viszont azt mondtad, hogy de ez a könyv nem fejeződhet így be, valamit kell mondani a jövőről is. Amivel kapcsolatban egyrészt azt éreztem, hogy ez nagyon megtisztelő, hogy egyáltalán azt gondolod, hogy én bármit gondolhatok erről, másrészt meg azt éreztem, hogy ez egy nehéz feladat, hogy mégis mit lehet mondani. 2010-11 fordulóján vagyunk, és én három forgatókönyv verziót írtam le, igazából ilyenkor az ember hát ebbe tud menekülni, jósolni nyilván nem tud. Az egyik akkor az volt, ezt így magamban úgy hívom, hogy a varsói gyors megismétlődése, ugye ez a 90-es években a lengyel és a magyar baloldali pártok, utódpártok gyors visszatérése a hatalomba, és hogy ennek valamiféle megismétlődése 2010-et követően, tehát hogy ez az egész orbáni kísérlet csak átmeneti marad. A másik az, amit így szintén magamban úgy hívok, hogy a varsói személy, tehát hogy abban az értelemben a lengyel példának a megismétlődése, hogy egy olyan pártrendszer kialakulása, amiben nincsen releváns baloldali párt, és igazából két jobboldali párt, ilyenebb meg olyanobb, egyik szélsőségesebb, a másik közepebb, jobboldali pártnak a versengése az, ami meghatározó, és tulajdonképpen ők bizonyos értelemben betöltik a baloldali politika iránti igényeket, vagy funkciókat betöltik. És hát a harmadik az valami olyasmi, hogy egy ilyen hosszú, a sivatagon keresztül vezető út, ami egy nagy rákészülést jelent, szembesülve az adott társadalmi, történelmi körülményekkel, és teljesen újfajta válaszok megfogalmazásával, akár másfél-két évtized nyomán egy minőségében új baloldal nyer arra lehetőséget, hogy a kormányhoz visszatérjen. Ha ebből a háromból kell választani, akkor azt gondolom, hogy most ma Magyarországon a varsói személyen ülünk, mint baloldal. Mit gondolsz erről?
Hát az írásban arról beszélek, hogy a baloldal fölérte azt a társadalmi tőkét, erkölcsi tőkét és politikai tőkét, amit még a Kádár rendszertől megörökölt, és háromszor is elveszítette, tehát a hitelessége három helyen is súlyos és a megsérült. Az elsőt azt szinte kivéthetetlennek tartom, amikor is, hogy 1994 után nem tudta megvalósítani azt, amit a rászavazók és a társadalmi jelentős része tőle várt, az egykori szocializmus és a kapitalizmus előnyeinek a összepárosítását valamilyen módon egymásra. Ugye ennek a kiábrándulásnak volt a következménye a 98-as választási vereség.
De bocsánat, azt mondtad, hogy kivéthetetlen, tehát hogy ez egy megvalósíthatatlan történelmi projekt volt?
Azt mondtam, és a tanulmányban is azt írom, és már korábban is ezt az álláspontot, akkor is ezt az álláspontot képviseltem, hogy a gazdasági rendszerváltást mindenképpen le kellett zárni az akkori nemzetközi világgazdasági körülmények között. Nem volt lehetőség Magyarországnak egy olyan úton járnia, hogy valaki finanszírozza a rendszerváltását. Nem volt akkor még az Európai Unió, és nem, mármint olyan értelemben nem volt, hogy segít.
Igen, nem voltunk tagjai.
Tudott volna, vagy nem voltunk tagjai, vagy egyáltalán a világ nem volt ezen hajlandó. Nem volt hajlandó egy Marshall segéllyel finanszírozni a közép-kelet-európai rendszerváltások lebonyolítását. De viszont lehetett volna egy baloldali minimummal csökkenteni azokat a károkat, amik ezzel járnak, és ez egy komoly mínusz. A második kiábrándulás az a 2002 és 10 közötti időszakhoz köthető, amikor is mód lett volna valami fajta rendszerkorrekció végrehajtására, de ezt a baloldali liberális koalíció megint elmulasztotta, és a harmadik kiábrándulás az a máig tartó, amikor a baloldal képtelen volt egy politikai stratégiáját találni a jobboldali populizmusra, a szélső jobboldal felé menő Fidesz politikai stratégiára, ha tetszik, képtelen volt választ találni az új nemzeti burzsuázia és a legbizonytalanabb helyzetben lévő és magukat abban néző társadalmi csoportok közötti koalíció megtörésére, vagy az a szemben egy nagyobb erő állítására. Tehát amit te úgy mondasz, hogy a lassú személy, a varsói lassú személy, azt látom, hogy ma ez. Én nem látom még a felépülési folyamatot ebből, tehát nem látom, hogy ha lassabban is, de a előrelépés lenne, mert a baloldal nem hiteles. Ameddig nem hiteles, addig nem tud elindulni az újraépülés útján, se gyorsan, se lassan.
Mi az, amiben nem hiteles, Gyuri?
Hát ettől nem hiteles, hogy nem mondta le ebből a három kudarcból, és főleg az utóbbi tizenvalahány évből, sikertelenségéből nem vonta le a következtetéseket. Számomra szimbolikus volt a 2010-es, tehát én azt gondolom, hogy a baloldal 2006 óta van lejtmenetben, és azóta van önmaga fogságában is, ha tetszik, és azóta jellemző az, hogy a baloldali ságot mármint a baloldalt, politikai baloldal, a mai úgynevezett politikai baloldal, tehát aki a nagy politikában részt vesz, azoknak a személyes érdekei dominálják a válaszok kialakítását. Tehát a 2010-es választásokra való készülés volt számomra egy szimbólum, amikor teljesen nyilvánvaló volt, hogy a választási vereség fog következni, de nem az történt, hogy egy új csapatnak utat engedett volna a magában az akkori MSZP, és azokat a figurákat, akik levegye a saktábláról, akik a kudarcért felelősek voltak, és ez azóta ez a gyakorlat továbbá is folytatódik, tehát sem a szervezeti, sem a személyi, sem a szellemi konzekvenciák levonása nem történt meg, és ebből következően hiába mond sok igazságot ki, akik mondanak azok, akik ma képviselik a politikai baloldalt, valójában nincs mögöttük az a hitelesség, amivel ez érvényesen hangozna a hallgatóság fülében. Most leszámítva a tűzön vízen kitartók csoportját, de azért azt mégis el lehet mondani, hogy ez a baloldali stratégia és ez a felállás, ami 2010 óta működik, gyakorlatilag friss szavazót érdemi számban nem tudott hozni a baloldalnak, hanem továbbra is folyik az amortizálása a meglévőnek. Az, hogy most az egyik baloldali párt most ne zsákba macskát áruljunk, a DK-nak több szavazata van jóval, mint mondjuk az MSZP-nek és a kisebb baloldali formációknak, az nem jelent semmi más, mint hogy a korábbi MSZP szavazók nagy része át...
Tízre fordítva volt.
Igen, átáramlott oda. Tehát ez nem változtatott az általános eri viszonyokon, és ezért azért terheli a felelősséget, akik ma a politikai baloldalt vezetik.
Egy kicsit tágyabbra nyitva a képet, megértettem, amit a hitelességről mondtál, egy kicsit tágyabbra nyitva a képet, ez a magyar baloldali válság, vagy a magyar baloldal válság, akit lehet variálni ezeket a jelző szerkezeteket, mindegyiknek egy picit más lesz a jelentése, de azért ugyanarról van szó. Szóval, hogy ez mennyire illeszkedik bele abba a képbe, amit az előző beszélgetésünkben próbáltunk taglalni, illetve mennyire illeszkedik bele egy ilyen posztállamszocialista, közép-európai, illetve hát félperifériás viszonyrendszerben elhelyezkedő országnak a pozíciójához, mennyire illeszkedik ez. Szóval nyilván mi a kapitalista gazdaság centrumához képest, hát legjobb esetben félperiféria vagyunk, cipeljük ugye azt a fajta hát morális ódiumát az államszocializmusnak, ami a diktatúrával kapcsolja össze. Miközben, ahogy mondtad, a Kádár korszaknak ezt a szociális biztonságérzettel összefüggő morális tőkéjét viszont már elfogyasztotta jó ideje. Szóval ez mennyire magyar specialitás, ami zajlik, és mennyire illeszkedik bele abba, ami körülöttünk a világban történik a baloldallal.
Hát ez egy nagy kérdés, most akkor visszacsatlakozunk a beszélgetés első feléhez, de ami persze teljesen logikus. Hát nyilvánvalóan egyfelől nem egyedi jelenség, ami Magyarországon történik. Elég, ha csak a tényeket nézzük, hogy mi történt a lengyel baloldallal, mi történt a bulgárral, ahol sikerült dominánsabb pozícióba kerülni a volt utópártaknak. Ezek mind fölmorzsolódtak a időkereként. Föl kell tenni a kérdést, hogy miért morzsolódtak föl.
Igen.
És itt jön az általános, és én ebben a dolgozatban arról írok, hogy ezek a félperifériás államok, ezek a satuba vannak szorítva, a versenyképesség az egyik oldal, és a társadalmi elvárások a másik oldal. És ennek való megfelelés, ez nagyon-nagyon nehezen sikerül. Ugye voltak olyan úgymond félperifériás, vagy annál jobb helyzetben lévő országok, Görögország és Spanyolországon megpróbáltak radikálisabb baloldali verziókkal erre a dilemára válaszolni, de ő ezeket a próbálkozásokat is felörölte az alaphelyzet. Tehát, hogy alapvetően a félperiféria tőkeszegénységben szenved, és ez meghatározza a mai körülményeket, mert a versenyképességet csak tőke befektetések révén lehet megőrizni. Tehát ez az általános kerete a baloldaliságnak. Én ma már nem nagyon beszélnék arról, hogy az elmúlt rendszernek mi a utóhatása, ez csak is az emlékezett politikai vonulat. Nyilvánvalóan, hogy itt is van mit tendő, de én magam is, aki történész vagyok, és a Kádár korszakot kutatom, nem javasoltam soha az MSZP-nek, hogy belemenjen ebbe az emlékezett politikai csatába, mert akkor apologetikával lenne vádolható. A Kádár rendszert azt nem a baloldaliság szempontjából kell önmagában megvédeni, hanem a nemzeti történelemben elfoglalt helye miatt kell a megfelelő helyre állítani a saját valóságos körülményei közé, és akkor ki lehet menekülni ebből a csapdából. Nyilvánvalóan a Kádár rendszer történelmi teljesítménye, tehát nem nyilvánvalóan, de szerintem, de általában a világon is így tekintik, nyilvánvalóan messze kiemelkedik a közép-kelet-európai akkori mezőnyből, és lényegesen többet tudott letenni az akkori társadalom asztalára, mint amit, és nem csak anyagiakról beszélek, amit akkor szokásos volt a szovjet típusú államszocializmusokon belül. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy, mert ez is úgymond közös vonás lenne, ez egy speciális vonás, ami megkülönbözteti a magyarokat a többi közép-kelet-európai országtól. A lényeg az, hogy ez egy trend, de a trendből akkor lehet tudni kitenni, ha bizonyos kérdésekben egy ellenpozíciót foglalsz el. Én például az egyik ellenpozíciót látom a nemzethez való viszonynak a megváltoztatásában, ahol amiben a lényegesen jobb lehetőségeket látok a baloldalnak, mint amit ő maga felfedez.
Ha kérdezek erre mindjárt rá, csak egy pillanatra még, vagy egy kérdés erejéig még itt a félperiféria ügyénél leragadnék. Azért, ugye te is írsz erről természetesen, és ugye azon gondolkodtam, és különösen most, amiket az előzőekben mondtál, azon gondolkodtam, hogy azt a fajta politikai hitelességet, amit, és annak az elvesztését, amit hát meggyőződésem szerint jogosan kérsz számon, és fogalmazol meg, és ahogy fogalmaztál a mai magyar, vagy magát baloldalinak nevező politikai pártok önmaguk fogságában vannak, hát illetve bizonyos értelemben fogjul ejtik még a megmaradt baloldali szavazókat is, szerintem ez egy nagyon kifejező kép, amit használtál, hogy azt gondolom, hogy ezen sem sikerült ugyan változtatni, de ezen végül is könnyebb lehetne változtatni, mint a félperifériás helyzeten. Szóval, hogy ez mennyire ragasztja be a lehetséges, az elgondolható stratégia irányokat?
Hát alapvetően ebben, tehát ezt te is érzed, aki sokkal több napi politikai elemzést végzel, mint én. Tehát én ugye ebből egy-két távol maradtam az utóbbi időben.
Ez nem biztos, hogy javamra válik.
De azért sok szempontból javamra válik. Van egy dolog, amit például mindenképpen közös, ami sok minden közös van, de nem akarok kompromitálni a gondolkodásunkban. De az egyik az biztos az, hogy a baloldal nem volt képes az elmúlt 3-4 évtizedben és ezen belül az elmúlt 16 éve is fölépíteni egy politikai vezetőképzőt magának, a mai követelmének meg, tehát csak kampány stratégiában gondolkodik, és akkor itt átnézve megint az általánosabb vonásokat, tehát hogy mondott le az érte, hogy helyettesíti szakértőkkel a saját értelmiségét, tehát hogy vannak kommunikációs szakemberek, vannak szakemberek, igen, és vannak média szakemberek, és akkor ezek összehozzák, hogy azt a hiányt megpróbálják, ami a társadalomtól való távolságot, azt a hiátust föltölteni a pártok részéről. Ez erre épült az elmúlt 16 év gyakorlata, és ebből változtatni kell, és nyilvánvalóan megint csak a közösségépítés se lehet, és ez pedig megint a helyzetek kialakítása. Ha van egy stratégiád, akkor ehhez képest tudsz beszédhelyzeteket kialakítani a társadalmi csoportokkal. Ma azt gondolom, hogy nagyon tömören úgy gondolnám, hogy ha baloldal nem folyamatosan azon törni a fejét a különböző baloldali elemek, hogy hogyan lehet a holnapi napon megmenteni az Orbán rendszert, hanem az, hogy hogyan lehetne magunk mögé új erőt gyűjteni, és hogyan lehetne a társadalmi, amit említettél, hogy a társadalmi az osztálytudat mai állapotát, ami arra épül, hogy elfogadja realitásként annak, ami van, és ezt megváltoztathatatlannak tekinti szinte, és ez csak az alkalmazkodásban látja a társadalom nagy döntő többsége a saját egzisztenciának a biztonságát. Ezen hogyan lehet változtatni? Ez az a helyzet, amiről beszélgetni kell a társadalommal. Tehát én ma sokkal inkább azt mondanám, hogy arccal a társadalom felé, mint arccal a hatalom felé. Persze, nyilvánvalóan a végső cél az lenne, hogy a hatalom felé menjél, de ahhoz vissza kell szerezned a hitelességedet, hogy beszédhelyzetet tudj kialakítani, beszédhelyzetet kell tudnod kialakítani, hogy közösséget tud építeni, hogy a műveltséget és a kompetenciát oda tud vinni a saját értelmiségét segítségével is a társadalom jelentős részéhez, hogy megnyisd számukra a részvétel igényt. Tehát nagyon leegyszerűsítve így gondolom a magyar baloldal problematikát megoldhatónak. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a maga hitelességét visszaszerezze. Ha nem szerzi vissza, mint ahogy most mutatja a Magyar Péter féle jelenség, akkor a mai magyar társadalmi elégedetlenség nem a bal oldalon csapódik ki, hanem a jobb oldalon fog kicsapódni, mert az elégedetlenség létezik.
Hát ahogyan egyébként azt hiszem az egész elmúlt 14 év is erről szól, tehát az, hogy a Fidesz szavazótábor a legnagyobb részben a legalacsonyabb társadalmi státuszú emberekből kerül ki, hát ott a baloldalnak kellene jelen lennie, hiszen ez nem csak egy faluváros törésvonalon mutatható ki, hanem mondjuk iskolázottsági törésvonalon, vagy a munkamegosztásban elfoglalt státusz mentén is ezt látjuk, vagy akár városon belül ezt látjuk, tehát a 2022-es választási katasztrófának az egyik fel nem dolgozott, szerintem kellene fel nem dolgozott dimenziója az, hogy a panel lakótelepeken élők tömegesen szavaztak a Fideszre, és ezért aztán hiába aratott mondjuk Budapesten majdnem minden választókerületben győzelmet az ellenzéki jelöl, de hát olyan tradicionális baloldali szavazótáborok vesztek el, aminek a következtében még ezek a győzelmek is vékonykák voltak.
Igen, én a dolgozatban ugye éppen innen indulok ki, hogy választ kell találnunk arra, hogy elvileg olyan társadalmi helyzetű csoportok, amelyeknek a baloldali képvisel, kellene, hogy képvisel az érdekeit, és az ő értékrendjük szerint az értékrendjüknek olyannak kéne lenni, hogy nekik baloldalra kell szavazni, miért nem történik meg. Ezért én ugye beszélek nem nagy elméleti felfedezés, de azért kell beszélnem a dolgozatban viszonylag sokat róla, hogy ezt a kérdést meg tudjam válaszolni, a társadalmi értékrend, a politikai értékrend és a pártszimpátia hármasságáról, hogy meg tudjuk érteni, hogy mi van. És annak alapján, amit te mondtál, az a kérdés, az a válasz, hogy a sikerült a politikai értékrendjét a társadalom jelentős csoportjainak az elmúlt 20 évben átrendezni, ami azért nagyon jellegzetes, és amit nem, tehát csak is úgy megy a dolog, hogyha ezt a fajta képletet meg tudod újra támadni, és az, hogy a dolgozatom arra a problémára, hogy miért van az, hogy hagyományos baloldali szavazók jobbra szavaznak, arra az is, mert hogy a nemzet, én ugye azt mondom, hogy a nemzet adja meg azt a nemzethez tartozás adja a jogcímet, hogy a társadalom az államtól védelmet tudjanak kérni. És ez az egyik elem, a másik pedig elem, hogy nem felülről érzik ma, fenyegetve érzik magukat, hanem oldalról. Migráció, illetőleg a belső munkaerőpiacnak a számukra kedvezőtlen lehetséges átrendeződésétől. Illetőleg harmadik elemként pedig nem lehet elvitatni azt, hogy az elmúlt 15 évben például a foglalkoztatási ráta jelentősen javult, a reálbérek mégiscsak emelkedtek, tehát hogy azért nem úgy van, nem szabad elpárolnunk abban, és ez az én véleményem, és ezért is fontos, hogy osztálytársadalomról beszéljünk, hogy azért nincs osztály, mert hogy az osztály nem forradalmi. Nem, az osztály van a maga érdekeivel, de nem viselkedik egységes társadalmi tömként valamennyire, hanem szétszórtan viselkedik egységes társadalmi tömként, amennyiben támogatja a fennálló rendszert jobb híján. Ezt meg kell tudni törni, ameddig a baloldal ebben nem tud ebbe a képletbe egy pozíciót elfoglalni, addig mindig csak ismétlődik évről évre ugyanez a történet.
Már kétszer is belekezdtél a nemzet témájába, és hát neked ez egy nagy kutatási témád, dolgozat előtt is jóval, nagyon komoly tanulmányokat, könyveket tettél közé ebben a témakörben, és nyilván ezt most nem fogjuk tudni mind megbeszélni, én azt vetném föl ezzel kapcsolatban, és persze arra válaszolsz, amit helyesnek tartasz ezzel összefüggésben, de hogy én nekem nem kutatási témám, és nem is vagyok, azt hiszem, kellen olvasott e tekintetben, de hogy szóval az vetődik föl bennem, hogy Magyarországon a baloldali mozgalmi tradíciók is rendkívüli mértékben elhanyagoltak, szerintem teljesen kizuhantak az emlékezet politikából, miközben hát valamit éppenséggel azon keresztül tudhatna mondani a baloldal a nemzetről, hogy mi az, amit mondani tud a népről, mi az, amit mondani tud a társadalomról, mi az, amit mondani tud a közösségről, a részvételről, tehát hogy ugye itt egy másik fajta nemzetfogalomnak a megkonstruálása volna szükséges, amire vonatkozóan és ezzel összefüggésben egyébként mondjuk egy szakszervezeti szociáldemokrata hagyomány 1945 előttről azért sok szempontból iránymutató lehetne, ha maga a ma létező baloldal ezzel tisztában lenne és foglalkozna vele bármennyire is.
Igen, hát annyiban nem biztos, hogy tetszeni fog neked, amit...
Nem ez a cél.
Igen, hogy hogy én nem a történelemben látom a megoldást, mert ott csak veszteni lehet. Nem azért, mert hogy a 45 előtti, vagy a 89 előtti baloldal úgy lett volna nemzetértlen, mint ahogy ezt ma a jobboldali Orbán Viktorral az élen próbálják beállítani, hanem azért, mert a nemzeti szimbolika terén olyan erőnyerő pozícióban van a mai kormány, hogy ezt ott nem fogod tudni legyőzni. Ettől nem fog a hitelességed erre állni, hogyha te is ugyan átmész ugyanerről a frontra. Tehát én nem ott kellene versenyezni szerintem, ahol nincs is mit, van mit különben néhány helyen önkritikát gyakorolni, hanem a nemzetet szerintem a hegemóniáért folytatott harc terepének, céljának kell tekinteni, és nem pedig egy ilyen szükséges rosszként kellene kezelni. Ez az egyik állításom. A másik állításom, hogy meg kell, amit az előbb elmondtam, hogy tudomásul kell venni, hogy a társadalmi jelentős csoportjai számára a nemzet az a védelmi eszköz. És a harmadik viszont, és ezt tartom a baloldalnak nagyon-nagyon fontos, hogy éppen, hogy itt védekezés helyett támadni kell, mert azt kell mondani, hogyha a nemzetet politikai közösségnek és kulturális közösségnek tartjuk, lehet ezt együtt, az ideális eset az, amikor együtt van, a kultúra meg a politika egymással, tehát hogyha ebben a két közösségben gondolkodunk, akkor most nagyon leegyszerűsítve azt lehet mondani, hogy a magyar társadalom nagy része nem tagja sem a kulturális nemzetnek, mert nincs meg az a műveltsége és az a kompetenciája, hogy részt tudjon venni a társadalom életében és a politikai életben, akár csak az ellenőrzésében annak, amit az állam vagy az önkormányzatok végrehajtanak, illetőleg nem része a politikai közösségnek sem, mert hogy a szavazati jogának a gyakorlásán kívül semmifajta politikában nem vesz részt. Hozok egy számot, amit lényegében kicsit hasonlítva, de mindenképpen még túlértékelve mondok a könyvben, hogy a magyar társadalom felnőtt lakosságnak nem több mint 1%-a tagja valamilyen politikai pártnak, ami hát nonsense valahol, tehát ezt nem engedheti meg magának egy ország, mert ez olyan mértékben leszűkíti többek között a politikai elitjének a kiválasztódását, ami a kontraszelekció meleg ágya. Tehát ezért én azt mondom, és ezt most nagyon demagóg módon fogok hangozni, de nem tudom ezt megtakarítani, de baloldalnak azt kell mondani, hogy vissza a népet a nemzetbe, vagy be a népet a nemzetbe, mert ma valójában a Fidesz ebben a két aspektusban is kizárja a magyar társadalom nagy részét ebben a nemzetben. A nemzeti együttműködés rendszerében csak asszisztálóként van jelen a társadalom nagyobbik része, és ez valójában a politikai és a gazdasági elit különböző csoportjainak és a az új kulturális elit, amit ők nagy intézményrendszeri fölépítéssel megtettek, zárójel esetette meg 2002 és 2010 között, de nem azzal a személyletlenséggel, hogy a Fidesz megtette a 2010 után, hogy kiépítsen egy olyan szellemi infrastruktúrát, ami nem függ a pillanatnyi politikai konjunktúrától. Tehát én azt mondom, hogy a nemzet azt a helyzeti előnyt, amit a Fidesz azaz szerzett meg a hegemónia szempontjából, hogy a nemzet nevében tud beszélni, ezt nem úgy lehet, hogy megkérdezzük az ő nemzeti elkötelezettségét, vagy vitatjuk a történelmet vég nélkül, és berjük bennünket, hogy mi is nemzetiek vagyunk, hanem azt kell mondani, hogy nem. Valójában ma a magyar társadalom nem része annak a kulturális és politikai közösségnek, amit nemzetnek nevezünk a külső formalitások kivételével.
Hát ha ez demagógia, akkor én fölcsatlakozom ehhez szívesen, akár egy külön beszélgetés is szólhatna arról, hogy hogyan vitte el legalábbis, hát eddig biztosan ez az egész Orbáni politikai kísérlet nem csak a nemzet fogalmát, hanem a népet is, hogyan sajátította ki, és hogyan nem konstruál népet senki más. De mivel kevés időnk van, ennek kapcsán hadd lendüljek egyel tovább, és ugye a közösségépítést említetted, ami szintén egy fontos eleme az írásodnak, és ezzel kapcsolatban azon gondolkodtam, hogy szóval ez kicsit ilyen, lehet, hogy ez egy ilyen tyúk vagy tojás probléma, hogy mi volt előbb. Ugye van egy olyan társadalmunk, amely minden attitűdkutatás, és egyáltalán például az általad is jelzett pártokon, vagy szakszervezeteken, szervezeteken egyáltalán kívülmaradás következtében nagyon kevéssé jellemezhető részvételiséggel. És ugye valami olyan feladatot tűzni, aki szerintem helyesen a baloldal elé, hogy közösségeket építsen, tehát arra kellene, hát, vagy arra kellene meggyőzni, abba kellene bevonni, azt kéne megszervezni, hogy a társadalom vegyen részt a társadalmi életben, folytasson közéletet. Hogy én időnként szoktam olyan javaslatokat olvasni ezzel kapcsolatosan, hogy hát a demokráciára nevelést az iskolában kell elkezdeni, ami jól hangzik, csak hát pont az a lényege mondjuk a mai oktatási rendszernek, hogy semmi ilyesmi ne történjen. De közben meg mondjuk néhány héttel ezelőtt beszélgettem Karácsony Szilárddal, aki egy elszánt szakszervezeti aktivista, és a szakszervezeti skillek oktatásának és ennek az oktatásnak a megszervezőjeként szerez érdemeket, és hogy mondjuk az ő javaslata, vagy az a javaslata, vagy az út, amit ő követ, az, hogy hát a részvételiség az egy olyan dolog, hogy azt csinálni kell. Tehát ameddig nem csinálja senki, addig nem lesz részvétel, és nem lesz közösség. Tehát, hogy igazából maga a cselekvés, ami egyedül kínál lehetőséget arra, hogy erről a nagyon hosszú holtpontról elmozduljunk. Szóval szerinted hogy lesz részvétel egy részvétel nélküli országban, és hogy lesz közösség egy közösség hiányos országban?
Igen, hát az írás nagyon, nagyon fontos kérdés, és nem biztos, hogy az én válaszom az jó válasz. Ugye az én írásomnak azért az igazi célja az a baloldali szellemi érte, amit én a szellemi baloldalnak nevezem, a megszólítása. Tehát én azt tapasztaltam, hogy van hosszú idő után újra van egy igen jelentős számú és jó minőségű, ha szabad őket dicsérnem, fiatal baloldali értelmiség Magyarországon, aki azonban nem alap nélkül, az előbb lásd a hitelességről mondottakat, távol tartja magát a politikai baloldali pártoktól, mert nem tud velük azonosulni a sok minden ok miatt. És én azt mondom, hogy oké, akkor nektek két lehetőségetek van, egy vagy, tehát a közösségépítés rajtatok múlik, és van, akik ezt csinálják is, látja a szikra mozgalmat és sok mindent. Éber Márk éppen azon a beszélgetésen, amit a Partizánban folytattunk, ott ezt védte meg, hogy rengeteg mindent csinál ez a baloldali értelmiség, és sokféle közössége van, de hát a közösség akkor kezdődik, amikor tényleg be tudjuk vonni a társadalom azon csoportjait, akik nem a mi saját közegünkből származnak. De ez egy koncentrikus körépítés szerintem, tehát ott kezdődik, hogy a baloldali értelmiség az eldönti, hogy vagy csinál egy, vagy elfoglalja a jelenlegi politikai pártokat, vagy, és ez nem egy vonzó számára, akkor építsen saját maga a politikai közösséget, hogy legyen egy valaki, valaki valamilyen olyan erőt jelenjen meg, mint amit most nagyon gonoszul mondok, a Magyar Péter, lehet egy baloldali Magyar Péter is most a pillanatnyi helyzete, nem akarom őt semmit elhúzni, nem akarom ebbe az irányba elterelni most már a végén a beszélgetés, hanem azt akarom hangsúlyozni, hogy a közösségi építés abból áll, hogyha először magunk közösségként és politikai közösségként is kezdünk működni, lásd a fiatal baloldali értelmiséget, utána túllépünk a saját buborékunkon, és megpróbálunk beszédhelyzetet kialakítani azokkal, akik ma éppen mondjuk hezitálnak. És tehát így épülhet tovább új közösségek, új feladatokra. Tehát azok a decentralizált közösségek, amik a lakásvédelemtől kezdve a gyerekvédelemig, és nem tudom, azok között a hálózatot meg kell tudni erősíteni, és a belőlük a politikai hajlamú embereket ki kell tudni vonni. Nagyon egyszerűsítő, úgy is mondhatnám, hogy egy új baloldali politikai erőnek két feltétele van, legyen legalább 300 ember egy a mai magyar viszonyok között, aki hajlandó heti két délutánját vagy estét áldozni arra, hogy ebben részt vesz, és hát kell hozzá valamilyen pénz, amit valahogy össze kell gyűjteni, mert ennél tényleg nem megy. Az összeget nem merem megnevezni, mert akkor senki nem fogja vállalni a működést. De a lényeg az, hogy a közösségépítésnek az nem megy másképpen, mint hogy oda teszed magad. Tehát valahol a dolgok mégiscsak oda, a személyes szintre jutunk vissza, hogy ezt nem lehet kihagyni. Nincs olyan mesterséges intelligencia, nincs olyan eszköz, ami kiváltaná ezt a szembesülő, önmagunkkal való szembesítés módszerét, amit én az alaphelyzetnek nevezek, hogy ezt ki lehessen alakítani a magyar társadalomban, hogy a szolidaritás érzete mellé, amiről beszélünk, hogy a szolidaritás hiánya van, és ez csak úgy működik, hogyha tehát a meglévő civil szervezeteket erősíteni. Én mondok egy példát, hogy a baloldalnak alapvető követelése kéne lennie, és minden munkahelyre el lehet menni. A kollektív szerződések kötelező vététele egy bizonyos létszám fölött, ezt beleírom a tanulmányba, ez 30 éves ideám, ezt valamikor a liberálisok miatt nem lehetett Magyarországon megcsinálni a 90-es években. Elő kell venni, ezzel minden szakszervezeti tag biztos, hogy szolidarizálni. De itt most már szaporítom a szót, és azt látom, hogy az időnk az a vége felé jár. Tehát a lényeg az, hogy a közösségépítés nek a vége aztán a nemzetépítés, de baloldali módon.
Abban az irányba szaporítottad a szót, amit én is föltettem volna utolsó kérdésként, csak azért fogom mégis föltenni, hogy nyoma legyen, hogy ezt akartam kérdezni, és hogy igen, én is a mai helyzetig elpróbáltam volna húzni ezt a kérdésről. Szóval azért van az utolsó kérdés, hogy mi a teendő, és azt hozzáfűzve, tehát hogy most mi az a, nem tudom, három dolog, amiben érdemes belefogni. És azt fűzném ehhez hozzá, hogy és te hoztad szóba, vagy te említetted Magyar Péter nevét, szóval, hogy ha egy pillanatra elfogadjuk azt a lehetőséget, hogy mi most a varsói személy forgatókönyvben vagyunk, és akkor itt jobb-középerő fognak, hát vagy szélső jobb és jobb-középerők fognak egymással versenyezni, mondjuk, akkor lehet, hogy éppen most van annak itt az ideje, hogy aki viszont baloldalt akar csinálni, az csináljon. Mert hogy ezekhez képest viszont a baloldal lehet egy olyan harmadik erő, amely alkalmas lehet a senki által valójában igazából meg nem szólított, csak felhasznált társadalmi többség képviseletére.
Hát erről van szó, tehát én pont ezért írtam meg ezt a cikket most, mert azt gondolom, akkor még nem volt, amikor írtam ezt a cikket, akkor még nem volt Magyar Péter, illetve ezt a tanulmány, nem volt Magyar Péter, azt éreztem, hogy most van itt az a idézőjelben történelmi pillanat, amikor föl kell ébreszteni a baloldalnak, és valamilyen esélyt kell adni azoknak, akik azt látják, hogy azon az úton nem érdemes tovább menni, amit a 16 éven keresztül gyakorol a baloldal, és csak azon gondolok, hogy milyen koalíciót, hogyan tudunk mégis belül maradni a parlamenten, hogyan. Tehát ettől elvonatkoztatni a dolgot, és a lényeges társadalmi problémák felé fordítani a figyelmet, és a társadalom felé fordulni. És ez esetleg azon az áron is megy, hogy nem lesz annyi képviselői helyed, nem lesz annyi mandátumod, mert elkezdett újat építeni. Ha ezt a önmegújítást a jelenlegi politikai baloldal nem tudja és nem akarja végrehajtani, akkor másoknak kell végrehajtani. Elő kell állni olyan eszmékkel és olyan szervezettel és olyan személyekkel, akikben tudsz hinni, aki hajlandó veled szóba állni az életéről, most a társam életéről gondolkodva beszélni. Ez a véleményem, ez a legfontosabb.
Köszönöm szépen, hogy ezt megbeszélhettük. Földes György volt itt velünk másodszor is az Új Egyenlőség Piros podcastjában. Tényleg köszönöm, hogy beszélgethettünk, Gyuri.
Én is köszönöm szépen, hogy létrejött ez a beszélgetés.
Köszönjük, hogy velünk voltál. Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.